Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt ül Székely Levente, a Kutató.pont kutatási igazgatója, a Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet szerkesztője és a kutatás vezetője is egyben. Remélem mindent elmondtam. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést felvételről hallják. Olvasható a sajtóban, szinte más már mindenhol a kutatás összefoglalójának és a teljes kutatásnak és a rövid ismertetése, a kép nem biztató, de nem ezzel szeretném most kezdeni, mert ezt mindenki elolvashatja, és hát egy több száz oldalas kötetről van szó, hanem a kutatástól általában, főleg arról, hogy mit gondoltak, milyen módszerekkel lehet megragadni egy ilyen hatalmas tömeget, mint az úgynevezett magyar ifjúság.
Jó napot kívánok én is, és köszönöm szépen a meghívást. Az ifjúságkutatás, vagyis a nagymintás ifjúságkutatások az 2000-ben indult Magyarországon, a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet szervezte az első ilyen hullámot, és 4 évente kerül sor ilyen nagy mintás adatfelvételre. A nagy mintás alatt azt értem, hogy 8.015-29 éves fiatalt kérdezünk meg 2000-ben, 2004-ben, 2008-ban, és legutóbb 2012-ben készített az adatfelvételt a Kutatópont. Hogy egy magyar ifjúságot, vagy az ifjúságot milyen módszerekkel lehet megragadni? Hát ugye alapvetően ez a kutatás az arra szolgál, és azért ilyen nagy mintás, hogy a lehető legkisebb csoportokat, mondhatjuk úgy is, hogy jelentéktelenebb, mondhatjuk úgy is, hogy alacsony gyakorisággal előforduló élethelyzeti, életmódbeli dolgokra is rá tudjon világítani. Tehát ezért kell a nagy minta, hogy még elemezhető sokassággal tudjon dolgozni a kutató. Ugye alapvetően ez egy statisztikai típusú megközelítés. Ebből adódik egy csomó előny, meg egy csomó hátrány. Tehát ugye alapvetően nekünk kutatóknak az szokott lenni a problémánk, hogyha kvantitatív kutatásokat készítünk, hogy tudunk mondani számokat, de a mi értekre nagyon sokszor nem tudunk választ adni. Ha kvalitatív kutatásokat készítünk, akkor tudunk mondani összefüggéseket, meg tudjuk világítani, hogy milyen mintázatok léteznek, működnek az adott kérdéssel kapcsolatban, de nem tudunk hozzá számokat rendelni. Ez egy olyan kutatás, ami alapvetően számokat tud mondani, arányokat tud megmutatni, trendeket tud megmutatni, abból adódóan, hogy 2000-től folyamatosan, ugye 4 évenként nagyon hasonló kérdőív tematika, nagyon hasonló kérdések alapján vizsgálja az ifjúság életében előforduló, praktikusan előforduló fontos kérdéseket, tényezőket.
Megpróbálnak hozzá összefüggést magyarázó elméleteket állítani, vagy olyan elméleteket hozni, ami a 2000-től mostanáig megírt, megélt folyamatokat megmagyarázza? Mert azért mindenki azt fogja kérdezni, én is, hogy látom, hogy ez hogy van, de miért van így?
Természetesen. Tehát a kutatásunk az 2 lépcsőben valósult meg. 2012 végén volt az adatfelvétel október-november tájban, és december elején mutatta be a Kutatópont azt a színes gyors jelentést, ami gyakorlatilag a legfontosabb adatokat tartalmazta. És ez a tanulmánykötet, aminek ugye ezen a héten volt a bemutatója, ez már egy sokkal mélyebb, összefoglalóbb, összefüggőbb elemzést tartalmaz különböző tematikákban, és természetesen ebben már jelen van az a fajta kontextus, ahogyan lehet értelmezni ezeket az adatokat. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy 46%, akkor nyilván az a kérdés, hogy miért 46%.
Még mihez képest.
És mihez képest, és milyen folyamatok, akár elméleti keretek magyarázzák, vagy magyarázhatják ezt a számot, és milyen következtetésekre, egészen addig, hogy adott esetben milyen feladatok lehetségesek ezzel kapcsolatban.
Egy viszonylag rövid mondatban összefoglalható az, hogy milyen a magyar ifjúság 2012-ben? Egy pillanatkép adható róla?
Valamilyen pillanatkép adható róla. Nyilván sokfajta olvasat lehet. Ebben a tanulmánykötetben, ami az egy jó 350-60 oldalas anyag, nehéz úgy összefoglalóan beszélni róla, hogy ilyenek vagy olyanok a fiatalok. Én megpróbáltam ezt a majdnem lehetetlen küldetést, és úgy jellemeztem ezt az ifjúságot, miután elolvastam a szakembereknek az írását, hogy egy új csendes generációval van dolgunk, és ebben az új csendes generációban egyfajta bizonytalanság, egyfajta háttérbe húzódás, passzivitás tapasztalható meg annyi területen. És nyilván aztán, hogyha belemegyünk ezekbe a területekbe, akkor ezt ki lehet fejteni, meg lehet magyarázni, hogy miért látszik így, vagy miért ez az én olvasatom, de nyilván vannak más olvasatok is.
Milyen más olvasatot hallott? Mert én az összes eddigi recenzióban azt láttam, hogy a csendes, passzív, beletörődő, a dolgok iránt nem igazán érdeklődő ifjúságról beszéltek. Lehet, hogy ez csak zsurnalizmus, de nem biztos.
Nem akarom magamat dicsérni, hogy nagyon jól sikerült megragadni ezt a közös jellemzőt, de lehetségesek olyan más olvasatok, amelyek mondjuk egy-egy nagy elmélethez nyúlnak vissza, és ebben a nagy elméletben próbálják elemezni a jelenlegi helyzetet. Gondolhatok itt a második demográfiai átmenetre, gondolhatok itt az információs társadalom kontextusra, tehát hogy vannak, létezhetnek olyan más elméleti keretek, olyan más összefoglaló elméletek, amelyek megpróbálják megmagyarázni az ifjúság élethelyzetében, életmódjában felelhető meg annyi jellemzőt, változást, akár állandóságot. Amikor gondolkoztunk azon, hogy mi legyen ennek a kötetnek a címe, próbáltunk keresni egy olyan kötet címet, ami jól fogyasztható, könnyen megjegyezhető, és nem találtunk, tehát a végén annál maradtunk, hogy legyen tanulmánykötet a címe, mert pont ezt próbáltuk valahogyan megragadni, hogy van egyrészt egy változatlanság, van egyrészt egy változás, vannak olyan változások, amelyek a trendbe illeszkednek, vannak olyanok, amelyek adott esetben egy, ha nem is trendforduló, de egy trendnek a megállását mutatják, tehát hogy gyakorlatilag a sok gondolatnak egy lett a vége, maradtunk az egyszerű és neutrális címadásnál.
Az első fejezet rögtön mindjárt egy masszív demográfiai fejezet, ahol azt írják, hogy a második demográfiai átmenet elmélete az nagyon komoly magyarázó erővel bír arra nézve is, amit később a részletes vizsgálatokban a tanulmánykötetben leírnak. Mivel magyarázható? Mi az, amit a demográfia megmagyarázhatóvá tesz a fiatalok helyzetében?
A demográfia az egy olyan tudományág, ugye, ami nem tud ilyen nagyon kis időszakokat megragadni, tehát mindig egy nagyobb folyamatot próbál megmagyarázni, és ahhoz, hogy a második demográfia átmenetet értsük, ahhoz tudnunk kell, hogy mi az első. Ugye az első demográfiai átmenet azt a folyamatot jelzi, amikor egy társadalom egy viszonylagosan magas születési és magas halálozási arányszámból átáll egy csökkenő születési és csökkenő halálozási arányszámba, tehát gyakorlatilag egy megnövekedett élettartam jellemző lesz az egész társadalomra.
Például az egészségügyi ellátások fejlődése, a gyerekhalandóság lecsökkenése, ilyesmi miatt.
Igen, egy csomó olyan tényező van, a boldog békeidők, tehát az, hogy nincsenek folyamatosan háborúk, sok-sok olyan tényező van, ami ezt az átállásnak hajtó ereje lehet. A második demográfiai átmenet meg azt jelzi, amikor már van egyfajta ilyen individualizáció a társadalomban, és sokkal összetettebbek az egyéni életutak. Megjelenik az akaratlagos gyermektelenség és az akaratlagos egyedüllét, tehát vállalt egyedüllét is a társadalomban. És ez ugye megint egy nagyon összetett kérdést, vagy összetett kérdésként próbálja megfogni, megmagyarázni a mai ifjúsági generációt.
De ugye azt jelenti, hogy nem az ifjúsági generáció választja ezeket a második demográfiai átmenettel, elmélettel leírható helyzeteket, hanem ez vele történik.
Igen.
És amikor vele történik, akkor ezekre az életpályákra állítódik rá.
Úgy van. Tehát ugye a társadalomtudományoknak az egyik megközelítése, hogy ugyan vannak egyéni döntéseink, ugyanakkor ez össze foglalóan mutat valamilyen mintázatot. Tehát azért kutatunk, mert azt gondoljuk, hogy ezek a mintázatok megismerhetők, tehát felfedezhetők, statisztikailag igazolhatók bizonyos akár ilyen életstratégiák. Megmutatkozik a társadalom, gazdaság, a kultúra szerkezetének alakulása, és maradjunk az ifjúságnak az életmódjában.
Oktatással kezdik, ugye ez mindjárt a második cím, és utána így szépen jön egymás után. Van elméleti összefüggés? Az oktatás, a munka és hát az egyéni életpályák között?
Ide kapcsolódik ugye a második demográfia átmenethez, és ez az általam meghatározott csendes, új csendes generációhoz is egy nagyon változatos ifjúságkép. Ugye a néhány évtizeddel ezelőtt a fiatal életkorban praktikusan megtörtént minden, ami a későbbi felnőtti életszakaszban meghatározó és fontos. Befejezte az ember az iskoláit, elérte az iskolai végzettségének a csúcsát, megkötötte a párkapcsolatát, gyermeket vállalt, elköltözött otthonról, munkát vállalt, és gyakorlatilag belépett a felnőtt élet szakaszba. Tehát ez a életkor volt az, amikor gyakorlatilag ezek a legfontosabb események megtörténtek.
És egy esemény megtörtént, az feltételezte, illetve megengedte azt, hogy hogy a későbbi esemény megtörténjen.
Pontosan.
Nem lehetett ugrani egyikről a harmadikra.
Ez egy lineáris folyamat volt, ahogy az első megtörtént, utána jött a következő, majd a következő, és a végén ugye az elköltözés, gyermekvállalás volt az utolsó ilyen pont. Na most a mai ifjúság esetében ezek megváltoztak, összekuszálódtak, nagyon színesek lettek. Épp ezért van is egy olyan fejezet ebben, vagy egy írása ebben a kötetben, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy vajon az, amit most mi ifjúságnak mondunk, ez a 15-29 évesek, vajon az tényleg az-e? Mert azt látjuk, hogy nem biztos, hogy ez az a korcsoport már, az az ifjúsági korcsoport, ami korábban volt. Lehet, hogy ennek a határai lefele is, és felfele is kitolódnak. Tehát azzal, hogy tovább maradnak otthon a fiatalok. Azt találjuk ebben a kutatásban, hogy a 15-29 évesek nagy része, többsége, 70% fölötti része otthon lakik a szüleivel. Ez 2000-ben nagyjából majdnem olyan 10%-kal kevesebb volt.
Mindjárt találtak magyarázatot, mert hát a tanulmányban az is benne van, hogy néha, sőt gyakran akkor is otthon vannak, ha egyébként elmehetnének, mert van munkájuk, van önálló jövedelmük, csak egyszerűen maradni akarnak. Mi lehet a magyarázat?
Ezt nehéz megmagyarázni, hogy miért van ilyen esetben is. Én magam is most már ugye kilógok ebből a korosztályból, de még a szüleimmel együtt élek, és van persze saját családom is, együtt élünk egy háztartásban. Én a magam részéről ebben hiszek, tehát hiszek a több generációs együttérésben, de ezt nem állítanám, hogy ez általános lenne akár az én korosztályomban, akár azokban a fiatalabb korosztályokban, ugye, akire a kutatás vonatkozott, de számtalan olyan ok lehet, ami miatt ez megtörténik, akár a jobban kigazdálkodható olyan tételek, ugye, ami egy háztartásra vonatkozik, akár a praktikussági szempontok, mert ugye a korábban olyan házakat épített akár a magyar népesség is, amelyek viszonylag nagyok voltak.
Több generációsakat.
Most van
ezeket nem lehet most eladni.
Hát ezeket nem lehet eladni, most kezdenek visszahúzódni egy picit ezek a lakásméretek azzal, hogy az energiaárak ugye egyre nagyobb terhet rónak úgy globálisan ugye az egész világra, és ez egyébként várható is, tehát hogy ezek a ezek a problémák, ugye ezek megnövekednek, ezért egy logikus lépés lehet, hogy, hogy a nagy és nehezen fenntartható rossz, ahogy mondják,
energiahatékosság,
barátszó. Igen, épületeket valamilyen módon szigeteljék, vagy kisebbre cseréljék. Tehát nagyon sok olyan magyarázat lehet, de akár az is lehet egy magyarázat, hogy a kutatásban azt találtuk, és ez egy nagyon figyelemreméltó számadat, hogy a magyar fiataloknak a fele azt mondja, hogy számára megfelel az a, az az érték, az az életeszmény, ahogy a szülei élnek. Ugye a korábbi generációknál nem feltétlenül figyelték meg ezt a kutatók, sőt, hát voltak olyan generációk, akik egész egyszerűen politikai generációvá szervezve megtagadták azokat az elveket, azokat az eszményeket, amelyek szerint a szüleik éltek. Pont ezzel fordultak szembe. Ezt most mi a kutatásunkban nem látjuk. Ez ugye tud lenni jó, és tud lenni rossz is egyben.
De mikortól nem látják a kutatásban, ha 2000-re néznek vissza? Mikor fordult meg ez a lázadó trend?
Hát ezt pont nem vizsgáltuk meg, hogy ez a kérdés hogyan alakult. Ezt úgy én egészen nagyobb léptékben értem, tehát hogy ugye tudjuk, hogy volt egy 68-as generáció, egy nagyon erős generáció volt, ez a mostani generációban meg egyfajta ilyen csendesség, egyfajta ilyen visszahúzódás.
De volt egy 89-es nagyon erős generáció
is. És volt egy 89-es nagy generáció is, igen. Hát akkor meg ez a kutatás még nem volt, így nem tudunk ide adatokat társítani.
Arra van-e elméletük, hogy az, hogy a fiatalok inkább otthon maradnak, és nem lázadnak, ez stabilizáló jellegű, vagy a fejlődést gátló jellegű? Mert azt képzelni az ember egyszer egy alapján, hogyha valaki nem lázad, nem néz ki, akkor nem is jut sehova. Marad ott, ahol van, a családi házban.
Igen, ez is egy eléggé összetett kérdés. A kutatásunkban tapasztaljuk ezt a fajta passzivitást, ezt a fajta visszahúzódást, és akár a mobilitásnak vagy a mobilitási hajlandóságnak az alacsony szintjét, akár azt a kérdést, hogy mondjuk valaki el tudja képzelni magát vállalkozóként néhány év múlva. Az, hogy mindez, hogy most erősen fogalmazok, hogy a mai magyar ifjúság nem akar mást, hogy a mai magyar ifjúság úgy képzeli el, vagy a többsége nyilván, tehát nem mindenki, a többsége úgy képzeli el a jövőjét, hogy alkalmazott lesz, hogy ez a társadalom számára egy befordulást, a társadalom szöveteinek egy szét szakadását, az ifjúságnak a kiszakadását a társadalomból jelenti, vagy épp ellenkezőleg egy olyan társadalmat, ahol a generációk egymással megtalálják a közös hangot, ahol a családnak az eszménye az értékesen megmarad és fennáll, és lesz valamilyen tradíció, ami tovább öröklődik. Tehát ezt jelen pillanatban nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy egyik vagy másik irányba dől el a fa. Azt látjuk, hogy jelen pillanatban a fa ebben imbolyog, de hogy mikor fog eldőlni, ezek ugye hosszú folyamatok. Tehát, hogy most meg tudtuk nézni, ugye 2000-től kezdve 2012-ig valamilyen irányokat mutat. De az, hogy egy ilyen képletesen mondva szétszakadt, vagy egy behúzalózott társadalom jön elétre, arra azért mindenképpen lehet várni legalább egy fél, hanem egy egész emberöltőt, hogy ez ugye kiderüljön.
Amikor megvizsgálták a házasságkötések számát ebben az időszakban, akkor mellé megvizsgálták az együttélés egyéb formáit is. És van egy nagyon sokat mondó táblázat erre. Mi történt a házasságokkal?
Ugye azt látjuk, hogy a stabil kapcsolatban élők aránya az folyamatosan csökken ebben a generációban, tehát 15-29 évesek között. És az együttélési formák között pedig inkább a szabadabb, nem papírral, pappal szentesített formák dominálnak. 2000-ben azt látták a kutatók, hogy volt nagyjából a társadalomnak, vagyis ennek a 15-29 éves társadalomnak az ötöde házas, és tizede volt valamilyen más együttélési formában párkapcsolatban élő. Mára ezek a számok pont megfordultak. Tehát, hogy azt látjuk, hogy egyrészt csökken a stabil párkapcsolatban élők aránya ebben a korcsoportban.
De bocsánat, nem csak a házasságban élők, mert ha jól értem, akkor ha megfordultak az arányok, akkor azt jelenti, hogy a stabil kapcsolatra nagyjából ugyanaz a népességi hányad vágyik, csak annak a formáját fordította meg. Míg korábban házasság, most inkább élettársi kapcsolat.
Igen, ez igaz, de a vágyak és a helyzet az is elkülönítendő. Tehát hogy egyrészt egyre többen vannak egyedülállóak ebben a korcsoportban. Akkor így mondom, lehet, hogy így egyértelműbb. Akik nem egyedülállóak, tehát ahol van stabil párkapcsolat, együttélés, ott azon belül megfordultak az arányok. Tehát korábban domináns volt a házasságban élők aránya, ma domináns a nem házasságban, de együtt élők aránya. Tehát így alakult a 2000-től 2012-ig terjedően, és ebben a trendben nincs törés, ez egy nagyon szépen végigvezethető, végigkövethető változás.
A társadalmi reprodukció szempontjából magyarán, hogy leszünk-e többen, vagy tovább fogyunk? Van jelentősége annak a kutatások szerint, hogy valaki házasságban él, vagy élettársi kapcsolatban él?
Igen, természetesen van, ugyanis ez régóta megfigyelhető, más kutatások is igazolják, hogy a házasság az a gyermekvállalásra nézve pozitív hatással van. Tehát, hogy biztosabban megszületik egy gyermek egy házasságban, mint egy élettársi kapcsolatban.
De ha ez fordul, akkor ez azt is jelenti, hogy kevesebb gyermek fog születni, ha a trend marad, és többen választják az élettársi kapcsolatot?
Igen. Ez minden bizonnyal így alakul. Ráadásul ugye azt is, arra is vonatkozott a kutatás, hogy hány gyermekük van, illetve hány gyermeket szeretnének, vagy terveznek egyáltalán gyermeket a fiatalok. És ez egy azért nagyon fontos ezt megemlíteni, mert ugye még sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt ugye arról beszélhettünk, hogy Magyarországnak a demográfiai folyamatokban az a problémája, a legfőbb problémája, hogy ez a bizonyos harmadik tervezett gyermek az nem születik meg. Aztán később az lett a probléma, hogy valahogy ezek a második gyermekek sem születtek meg. A mi kutatásunk pedig azt mutatja, hogy a fiatalok átlagosan már 2 alatt terveznek gyereket, 1,7 most ez a mi kutatásunk szerinti átlag. Ez ugye a reprodukcióhoz sem elég, ami ugye 2 kéne legyen, tehát minden. Hogy a ketten, két szülő összeáll, és akkor
legyen,
igen, így van, akkor hoznánk nullára ezt a...
Az egy jelentős változás, hogy a tudatosan egyedül létett vállalók, választók száma növekszik? Ez brutálisan növekszik, vagy európai szintbe tagozódunk be mi is?
Hát ez látszik, ez világ tendencia, pontosabban a nyugati világnak a tendenciája, hogy van egy ilyen vállalt egyedüllét. A magyar adatokból mégsem azt látjuk, hogy itt egy tudatosan vállalt szingli életmód kezdene erősödni, vagy nagyon láthatóvá válni. Sokkal inkább azt látjuk, hogy nem nagyon találnak párt a fiatalok.
Tehát kényszer.
Egyfajta kényszer, igen. Mert a többség az nem csak, hogy stabil párkapcsolatra vágyik, hanem egyenesen házasságban szeretne élni. Tehát ezt is mutatják kristálytisztán az adatok, hogy a magyar fiataloknak a többsége az házasságban tervez élni, és a többségük gyermekeket is szeretne. Ráadásul ez a bizonyos kétgyermekes családmodell, ez nagyon élénken él a magyar fiataloknak a fejében, gondolatvilágában, ugyanis a legtöbben két gyermeket szeretnének.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Székely Levente, a Kutatópont kutatási igazgatója, a Magyar Ifjúság 2012 kutatás vezetője, az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják.